Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Kelen Kata, gyerekgyógyász, nefrológus, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának veseosztályának vezetője, akit köszöntök, szia!
Ja, én is köszöntöm a hallgatókat.
És azt még hozzá tehetem, hogy ez többnyire akkor van, amikor éppen nem babázol, de most otthon vagy a 2 éves kisfiaddal, viszont ettől még te nem fordultál el teljesen minden teendőttől, sőt.
Így van, igyekszem követni a betegeimet, és ahol tudok, segítek nekik.
Van most egy kampány, amelyben gyűjtötök a táborra, aminek a címe, hogy mi is nyaralunk, és ez a szervát ültetettek és családjaiknak szóló szervát ültetettek, vagy szervát ültetésre várók és családjaiknak szóló tábor, és most december 11-éig lehet a Tökeportál felületén megtalálni és támogatni a következő évi tábort.
Ezt a tábort a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért szervezi. 2004 óta létezik ez a gyermektábor. Ez egy gyermekrehabilitációs, igazából egy élménytábor, ami valóban, ahogy mondtad, a szervre váró és a szervát ültetett gyermekek részére szerveződik. Emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy a családjuk is részt vegyen ebben a táborozásban. Így a szervát ültetett gyermekeknek ingyenes ez a tábor, valamint egy szülőnek és egy egészséges testvérnek tudja általában biztosítani az alapítványa részvételt. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családdal együtt próbáljuk rehabilitálni ezeket a gyerekeket. Én 2009 óta veszek részt ebben a táborban, mint a tábornak az orvosa, és nagyon nagy élmény minden évben ez az egy hét a gyerekekkel.
Tehát akkor te itt nem csak mint vessével foglalkozó vagy dolgozó orvos szakember vagy jelen, hanem mindenféle szervát ültetettel is dolgozol, ha kell.
Igen, kezdetben én voltam egyedül a tábororvosa, és akkor mindenkivel valóban kellett foglalkozni, vese, máj, szívtranszplantált, tüdőtranszplantált gyermek is volt a táborban. Most jó néhány éve már dr. Vilmányi Csaba a Kardiológiai Intézetből az, aki a szívtranszplantált gyermekeknek a gondozója a táborban, ő is részt vesz velem.
Mi a feladat ilyenkor? Tehát mit jelent, hogyha hogyha a tábororvosának dolga van? Mert gondolom, hogy az optimális eset az az, hogy te is ugyanúgy játsz és él veszd velük azt az egy hetet.
Igen, ez így van, és igyekszem is, sőt, szeretek részt venni az ő programjaikon is. Ideális természetesen az, hogyha nincsen dolgunk. Ezért ritkán fordul elő, mert sokan vagyunk, ez egy közel 200 fős tábor, tehát azért egy hét alatt mindig adódnak problémák, amik orvosi ellátást igényelhetnek. Szerencsés esetben ez nem a transzplantációhoz köthető, hanem az egészséges gyerekekhez hasonló balesetek, amik
kell
a Balaton
tartanak.
Így van.
Világos. Jó, ki fogunk térni tehát a táborra, és arra, hogy ez a tábor mit ad, viszont előtte én szeretném, ha egy kicsit azt is megértenénk, meg megtudnánk, hogy mit is jelent az, amikor egy családban egyszer csak történik valami, és kiderül, hogy a gyermek a transzplantációra szorul bármilyen szerv tekintetében. Ugye ez, azt gondolom, hogy ez kb. Az derül ki, hogyha ez nincs, akkor életveszély is fennállhat.
Így van. Onnan kezdeném, hogy például a vese esetén sokszor ezt már pici koruk óta tudjuk a gyerekeknek, tehát nagyon gyakoriak a vese fejlődési rendellenesség, illetve genetikai betegségből eredő vese elégtelenségek, sokkal gyakoribb ez, mint a felnőtteknél, ahol hirtelen jön adott esetben egy vese elégtelenség, így sokkal hosszabb maga a betegség időszaka is legtöbbször, hosszabb talán a felkészülési idő is erre, és emiatt ez minden szervnél egyébként azt mondhatom, hogy a gyerekek esetében így néz ki. Ha ennek a szervnek a működése megszűnik, akkor ezt pótolni kell. Vannak olyan szervek, ahol a működés pótlására vannak eszközeink, mint például a vese esetében a dialízis kezelés, ezzel el lehet nyújtani ezt az időszakot, amíg egy új szervet beültetnek, és amíg teljes gyógyulásig eljutunk. De maga a megoldás az a transzplantáció, tehát a szervnek az átültetése.
Jó, hát azért a dialízishoz tegyük hozzá, hogy azért heti többször az több órás elfoglaltság, ugye? Tehát azért az nem egy átlagos élet mellett kivitelezhető, hanem ahhoz kell szerintem az életet igazítani.
Pontosan így van, ez a hemodialízis kezelés, amit említesz, ez a heti 3-szori kezelést jelenti, ez több órán át tart.
Átmossa a vért, nem?
Így van, ez jelentős mértékben megterheli a családot, minden ilyen szempontból lelkileg a munkahelyüket érinti, az egész családnak az integritása megváltozik, egy teljesen más helyzet, szinte el se tudjuk képzelni egészségesként.
Igen, és ezzel lehet valamelyest nyújtani, de a megoldás az többnyire a vese átültetés. A vese átültetésnél muszáj beszélni élő donációról is, mert van lehetőség. Ez a gyerekeknél mennyire valid?
Nagyon, nagyon támogatjuk az élő donoros transzplantációt, tervezhetővé teszi, kiszámíthatóvá, jobban fel tudunk rá készülni, gyorsítja a folyamatot, tehát ha van alkalmas donor a családban, akkor valóban egy belátható időn belül el tudunk jutni odáig, hogy megtörténjen a transzplantáció, és onnantól kezdve a gyerek fejlődése ugrásszerűen változik, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél előbb megtörténjen a transzplantáció, és minél előbb visszatérhessen a normális egészséges élethez a gyermek.
Nyilván ebben az esetben, persze én most csak találgatok laikusként, csak amiket már hallottam erről, azok alapján mondom, hogy ebben például nincs meglepetés, ugye? Tehát, hogy a szerv többnyire biztosan passzol, mert úgy tudom, hogy amikor riasztásos szervátültetés van, nyilván annak tök más is a menete, azt majd te elmondod, ott előfordulhat, hogy nem passzol.
Igen, most már azért jobban működnek ezek a dolgok, az Eurotransplant szervezethez való csatlakozás óta ez egy rendkívül jól koordinált folyamat a kedelver donorok esetében is, de természetesen igaz, amit mondasz, egy élő donoros kivizsgálás során szinte mindenre fel tudunk készülni, mindent meg tudunk vizsgálni a donor szervvel kapcsolatban, hogy az alkalmasság valóban létrejön.
Amikor egy kisgyereknél vese átültetésről van szó, mennyire ugrik a család erre, tehát mennyire próbálják megoldani az élő donort, mert hát az ugye azt jelenti, hogy valakinek viszont szintén egy veséje marad, tehát az ő életét is befolyásolja, bár erről is azt hallottam, hogy tulajdonképp teljes életet élő majd.
Gyerekek esetében azt gondolom, hogy nagyon lelkesek a szülők. Én nagyon ritkán találkoztam olyannal, ahol azt hangzott el, hogy nem szeretnék. Ez az első gondolata egy szülőnek. Azt
hogy gondolom, mit adjon
hogy
oda.
Így van, hogy még egyszer segíthessen egy nagyot a gyermeken, akár az édesanyja, akár az édesapa esetében. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehéz dolgunk egyáltalán.
És mi vonatkozik az élő donorosnál arra, aki adja?
Tulajdonképpen egy szorosabb kontroll alatt áll utána ő is. Vannak donorokat ellenőrző programok, ők rendszeresen vesznek részt kontrollvizsgálatokon ezek után. Tehát valóban egy veséjük lesz, de szorosabb ellenőrzés alatt állnak. Hamarabb kiszűrhetünk például olyan betegségeket, amit másnál nem veszünk észre. Tehát tulajdonképpen még előnyei is vannak.
Igen, ezt is sokan mondják, hogy innentől kezdve élete végéig olyan ellenőrzésen esik át, ami amúgy abszolút meghosszabbíthatja az életet, meg a jó életminőséget.
Így van.
Menjünk rá a listás verzióra, amikor a szervre várni kell. És ezt gondolom nem csak a vesénél, hanem minden másnál is így van. Akkor az hogy néz ki?
Valóban így néz ki, ahogy elmondod, listára helyezzük a betegeket, és valóban várakozni kell az alkalmas szervre.
Az alkalmasságot mi adja?
Leginkább az immunológiai egyezés az, ami fontos. Itt egy nagyon komoly allokációs programrendszer van kidolgozva, ami alapján a szerveket el tudják osztani. Nincs erre befolyásunk, tehát ez egy teljesen jól kidolgozott program, és vizsgálatok alapján dől el, hogy ki kapja meg az alkalmas szervet.
Tehát nem az a lista, az nem az, hogy 1-től 200-ig, hanem az, ami szerv beérkezik, az ha a 72-nek felel meg, akkor ő jön.
Így van. Nagyon sok szempontot vizsgálnak, főként immunológiai egyezést.
Nyilván akkor ez igen, különböző orvosi vizsgálatokból lehet ezt kideríteni. Ha azt mondják, hogy hosszú idő is lehet a várakozás, vannak helyzetek, amikor, főleg a vesénél, ahol mondtad, lehet nyújtani az időt, mi van akkor, hogyha valakinek rendkívül sürgős, tehát az állapot, az bármilyen módon segítheti, hogy hamarabb kerüljön hozzá szerv, tehát előre juthat azon a listán, amiről épp most mondtam, hogy nem sorrendbe megy?
Igen, vannak olyan tényezők, amelyek ezt befolyásolják, amikor nem tudunk tovább dialízist biztosítani például, tehát nincs olyan ér, amivel meg tudjuk oldani ezt a kezelést. Ezek sürgős listára helyezési szempontok, ezek is befolyásolják természetesen.
Szervet hogyan lehet kapni listáról, és itt most arra gondolok, aki ad, nyilván ő valamilyen módon elhunyt személy, de az ő körülményei, vagy a halálának a körülményei meghatározottak, hiszen nem mindenkiből lehet szervet kivenni.
Nem mindenkiből lehet, ezt annak a tímnek a feladata eldönteni, aki a donort jelenti. Tehát nagyon fontos az is, hogy a kórházak, az intenzív osztályok tisztában legyenek azzal, hogy a donor jelentés mennyire fontos, hogy el tudják dönteni, hogy annak az adott embernek a szerve alkalmas lehet-e transzplantációra. Azt kell még tudni, hogy Magyarországon a feltételezett beleegyezés elve áll fenn, ez azt jelenti, hogy ha valaki nem tiltakozik életében, akkor az ő szerve felhasználható transzplantáció céljából. Ez gyermekeknél azért egy picit finomabb változatban él az egészségügyben, tehát nyilván ott van a szülő, akivel ezt egyeztetjük, de a törvény ezt mondja.
De ugye az nem úgy van, hogy gyermek csak gyermektől kaphat.
Nem. Nem kaphat felnőttől.
Tehát, hogy nem az életkora számít a szervnek.
Nem. A mérete például sokkal inkább, hogy technikailag be tudják-e ültetni azt a szervet.
Amikor azt kérdeztem, hogy mik a körülmények, ott egy picit arra is gondoltam, csak nem tudtam, hogyan fejezem ki szépen, hogy az, hogy ő hogyan hal meg, annak mik a körülményei, tehát, hogy sokszor hallunk olyat, hogy a baleset, tehát ahol a fej sérül, tehát, hogy nem a betegségben elhunytakból szoktak szervet kérni.
Nagy részt ezt az dönti el, hogy az a szerv, amit át szeretnénk ültetni, az ne károsodjon. Ez balesetben is károsodhat, tehát ha pont a vesélye sérül, akkor természetesen nem, de ha valami olyan rendszerbetegsége van, amely pont a vesét, a májat érinti, akkor nyilvánvalóan az nem lesz alkalmas a transzplantációra.
Mert hogy ugye ennek az egésznek az, hogy egyik oldalon egy élet megmentődik, másik oldalon pedig kihúny egy élet, és nagyon sok esetben szerintem ezt is nagyon nehéz lehet elhordozni, hogy tulajdonképp valaki halálára vársz. Itt beszélünk a szív, a tüdő, a máj esetében, tehát amit nem lehet élő donációval. Bár a májat nem lehet.
Lehet a májat is. Májat. A májnak egy kis részét kapják meg ilyen.
Igen, bocsánat. De, szóval igen. Akkor májból is van élő donáció.
Igen, ez amit említesz, ez fontos, de én azt gondolom, hogy a gyermekek esetében ez nem egy ilyen jelentős szempont. A gyermek a betegségét
A szülőknek óriás nehéz,
igen,
hát ők tudnak mindent.
Persze. Így van.
Most néztem egy videót, amit a ti táborotokról, az egyik táborotokban forgattak, és beszélnek a gyerekek a saját helyzetükről, és csodálatos, ahogy ők a saját nyelvükön megfogalmazzák, hogy valami nem volt rendben, és akkor ki kellett cserélni azt az alkatrészt bennem, és nevet rajta, a háttérben a szülő sír. Tehát itt a gyerekek ugye a mostban vannak, a jelenben vannak, ők így haladnak, van. Ők mennek, ők nem a következményeken gondolkodnak. Az, aki mindent tud, és aki az egészet elhordozza, az a szülő. Tehát én azt gondolom, hogy ez nekik a minden pillanatban szörnyű.
Így van, de nem múlik el nyom nélkül a gyermekben ez a hosszú időszak, amit betegen tölt, és ezt pontosan abból látjuk, hogy milyen nagy szükségük van a rehabilitációra, a transzplantációt követően. Szinte azt mondhatom, hogy könnyebb a testüket meggyógyítani, mint a lelküket, tehát egy hosszú-hosszú betegség után, ahol valóban rosszul vannak, vizsgálatokra járnak, műtéteken esnek át, az nem tud nyom nélkül elmúlni. Szerintem még egy felnőtt esetében sem, de egy gyermeknél meg aztán végképp így van, és éppen ezért látjuk nagyon-nagyon fontosnak, hogy a rehabilitációjukkal foglalkozzunk, hiába transzplantáljuk meg őket, hogyha lelkük beteg, és nem tudnak ezen túljutni. És éppen ezért kell, hogy a családdal együtt foglalkozzunk velük, mert ez az időszak a családot ugyanúgy megviseli, az édesanyákat nyilván a leginkább, nem tudnak együtt lenni, a szülők szétesik a család, nagyon-nagyon fontos erre odafigyelni. Egy ideális esetben egy jó orvosnak már a folyamat közben kell erre figyelnie, hogy nézze az édesanyát és az édesapát, hogy tudnak funkcionálni, hogy tudják kísérni a beteg gyereket ezen az úton. És a tábor pedig arra szolgál, hogy ezt követően megtanítsuk nekik, hogy hogyan tudnak együtt élni ezzel az új lehetőséggel.
Hát hogyne, biztos, hogy oldani kell rengeteget, tehát iszonyú poszttraumák lehet. Itt, és igen, én értem, amit mondasz, csak én azt gondolom, hogy a gyerekek olyan értelemben működnek jobban, vagy gyorsabban, hogy hogy ők aztán, ha kapnak valami jót, akkor abba bele tudnak helyezkedni, és viszi őket meg, hogy nagyon bátrak ezek a gyerekek.
Így van, és a minták nagyon sokat segítenek nekik, és itt megint csak a tábor tudom említeni, tehát ha látják azt, hogy a többi gyerek, aki 1, 2, 3, 4, 10 évvel ezelőtt esett át mondjuk a transzplantáción, és most mire képes, és akár egy évvel utána már mire képes, akkor az a minta, az szolgál neki a legeslegjobb példaként. Egy felnőtt, amikor beteg lesz, és adott esetben transzplantálják, akkor már egy kész személyiség, egy kész élettel, amit ugyanúgy megakaszt egy betegség természetesen, de mégis talán könnyebben rázódik vissza. A gyerekek, akik pici koruk óta betegek, ők nem tudják, hogy milyen egészséges gyereknek lenni, nem tudják, hogy hogyan él egy egészséges gyerek, és hogyha ezt látják, hogy erre ők is képesek, az nagyon-nagyon sokat segít nekik.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Kelen Kata gyerekgyógyász nefrológussal, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának, veseosztályának vezetőjével. Maradjatok!